A mi segítségünk, hálaadásunk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére elszárad, megfonnyad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, s nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, s milyen félelmetes a te felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Ézsaiás könyvében, a 38. fejezetben. Az igét és magyarázatát figyelemmel hallgassuk meg. Ézsaiás könyve 38. fejezetében a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged és ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal, Akház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, mikor beteg volt, de felgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem derén kell elmennem, a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát, reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske, vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak. Uram, szenvedek, segíts rajtam! Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim, lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, hanem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézsaiás ezután azt mondta, hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a keleményre, és életben fog maradni. Kedves testvérek, ünneplő, háladó gyülekezet, Ezékiás, júdai királyt az ország történetében a jó királyok közé szoktuk sorolni, ott tartjuk számon. Olyan király volt, aki igyekezett Isten akaratának megfelelően irányítani az ország életét és döntéseket hozni. Amikor olvassuk ennek az embernek az életét, életútját a királyok második könyvében, ahogy haladunk előre, egy idő után, mikor ide elérkezünk, akkor az jut az eszünkbe, hogy Isten miért veszi el ezt a királyt? Miért vesz el egy olyan uralkodót, aki végre sok nálánál sokkal nyomorultabb, hitványabb király után most Isten akaratában jár? Persze, minden halottunkra mi is úgy gondolunk, hogy idő előtt megy el. Bármilyen idős valaki, aki meghal, ha szerettük, ha rokonunk, ha jó barátunk, akár 90 éven túl is úgy érezzük, hogy még élhetett volna, és örülnénk neki. Sőt, a saját életünkről is így gondolkodunk, hogy szeretnénk még élni. Ezékiás királynak azonban megüzente az Úr, hogy rendelkezzen az életéről, mert Isten véget vet, annak ennyi idő adatott neki. A király nagyon magába roskadt. Elhúzódott mindentől és mindenkitől, bement a szobájába, lefeküdt az ágyára, befordult a fal felé, imádkozott, sírt, könyörgött, kétségbe esett. Nagyon gyötrődött. Úgy érezte, hogy neki még élnie kellene, neki még feladata lenne, ő még nem akar meghalni, a küldetését végre akarja hajtani. És végül Isten megkönnyörült rajta, Ézsaiás prófétán keresztül újra üzeni, Ézsaiás még haza se ért, már is visszafordítja, és azt mondja, menj, mondd meg neki, meghagyom az életét, megtoldom azt 15 esztendővel. Hát ez aztán az örömhír. Sokszor egy-egy plusz 7 is nagyon nagy áldás. Egy olyan szerettünkkel, akiről tudjuk, hogy véget fog érni az élete. Ha kapunk egy hetet, vagy egy hónapot, esetleg egy esztendőt, azt is igen-igen soknak érezzük, és hálásak vagyunk érte. Ezékiás király aztán felkel az ágyából, és imádkozni kezd. Hálát ad Istennek. Ez is nagyon fontos. Jó ezt megtanulni a királytól, hogy ne csak kérni tudjunk, ne csak könyörögni, hanem amikor Isten meghallgatta az imádságot, akkor azt meg is tudjuk neki köszönni. Ezékiás a jó hívő, szép életet él, és hálát is ad ezzel az imádsággal, amit az imént hallottunk. És van ebben az imádságban egy olyan mondat, amit mindnyájan kivétel nélkül nagyon jól ismerünk, sokszor szoktuk idézni is egymás között, de ezen az estén legyen az önvizsgálatunknak a vezérfonala. Ez a jól ismert mondat pedig az, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség. Nézzük meg, hogy jelente ez nekünk valamit, vagy csak egy szép idézetnek tartjuk, amit úgy illik tudni, meg elmondani a másiknak. És ha jelent valamit, akkor tanulunk-e belőle. Először is nézzük meg magunkban, hogy az elmúlt esztendőben volt-e az életünkben keserűség. Voltak-e a bibliai szóhasználattal élve nem szeretem napok? Voltak-e csalódások, szomorúságok, fájdalmak? Hát minden bizonnyal legtöbbünknek igen. Minél idősebb az ember, annál több tapasztalata van, és annál jobban jönnek elő emberi konfliktusok, betegségek, gyászok. Ez nem azt jelenti, hogy ahogyan öregszünk, egyre rosszabb lesz. De azt jelenti, hogy amikor gyerekek vagyunk, akkor a szüleink viselnek minden terhet. akkor ők viselik a mi felelősségünket. Akkor ők megóvnak bennünket rengeteg káros eseménytől, nyomorúságos helyzettől, és elhárítják a bajokat, hordozzák az életterhét. Aztán felnövünk, és akkor ebbe egyre inkább nekünk kell belelépni. És most nekünk felnőttként volt-e olyan helyzetünk, mint Ezékiásnak? Volt-e olyan igazi keserűségünk? Olyan, ami alatt esetleg úgy éreztük, hogy összeroppanunk. Mert ez az igazi nyomorúság. Persze vannak, akik egészen nevetséges dolgokat is óriási teherként, próbaként élnek meg, de nem erről van szó. Gondoljuk át, voltak-e ilyen helyzeteink, nehézségeink? Voltak-e nehéz napjaink, heteink, hónapjaink, amikor krízisben voltunk magunk vagy valamelyik szerettünk miatt? Volt-e, hogy úgy éreztük, kibírhatatlan az a teher, amit Isten miránk adott? Ha volt ilyen nehéz vagy nehezebb helyzet, akkor pedig gondoljuk át azt is magunkban, hogy hogy jöttünk ki belőle. Mi lett ezeknek az eredménye az életünkre nézve? Ezékiás király azt mondja, óriási nyomorúságban voltam, de ez a javamra vált, javamra lett. Egészen másképpen néz Istenre. Miért? Azért, mert Isten az életét mentette meg, adta vissza. Egészen más hívő életet él addig valaki, amíg a hitben gyerek, amíg a hitben csecsemő. Látunk olyan hívőket, akik friss megtértek, és mindent tudnak. Mindent tudnak. Mindenről meg tudják mondani a tutit, mindenkinek kiosztják az észt, ezt így kell, ezt így kell, ezt így kell. Egész jó, friss, bibliaismeretük van, minden új, és dobálóznak vele, és nagyon sok mindent jól tudnak. Pontosan tudják, mi Isten akarata, jobban tudnak rengeteg dolgot más hívőknél, a hitetleneknél meg különösképpen is. Hitetlenekkel, azokkal végképp nem lehet mit kezdeni, azoktól tanulni semmit sem lehet, hiszen nekik kegyelemre van szükségük. Ők csak rossz döntéseket hoznak, hiszen Isten nélkül élnek. Sok hívőnek így kezdődik a keresztény élete. És ez nem tragédia, ez nem baj. Valahol el kell kezdeni, csak tovább kell haladni. Én sem voltam igazán kivétel. De aztán Isten elkezd lassan megdolgozni, megnyomorgatni, és elkezd kiderülni, hogy én nem tudok mindent. Hogy nem minden fekete és fehér. Hogy nem lehet mindenre így odalökni a választ, a keresztény választ. Hanem sokkal árnyaltabbak a dolgok. És egészen nehéz azzal mit kezdeni, amikor keresztjének cserben hagynak, a hitetlenek segítenek. Egészen nehéz mit kezdeni az olyan helyzetekkel, amikor úgy érezzük, hogy hát mi aztán olyan hívők vagyunk, meg olyan engedelmesek, meg olyan odaadók, és Isten nem hallgatja meg az imádságokat. Akkor hogy van ez? És aztán Isten hoz nehezebb helyzeteket is. Amikor egy szeretünk koporsójánál kell megállnunk, amikor az egzisztenciánk lesz kérdéses, mert elveszítettük a munkahelyünket, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű elfogadni a szokásos keresztjén igazságokat, és nem biztos, hogy annyira megelégít annyi, hogy imádkozzál, én is fogok. És ezzel el van intézve. Nem biztos, hogy elég a szokásos panel, amit másoknak szoktunk dobálni. Pedig mindig az utolsó szóig. Csak Isten elkezd nyomorgatni, és szépen lassan megmutatja azt, hogy az igazság, amit te hirdetsz, az neked, ha még csak szöveg, akkor azt mondja Isten, én szeretném ezt életté tenni az életedben. Hogy ne csak szöveg legyen, hogy tapasztald is meg, hogy amit te mondasz, az igaz. Ne csak az legyen, hogy te tudod az igazságot, hanem éld is át. Hanem tudd, hogy az Isten tényleg a tenyerébe metszed fel téged. Ne csak azt tud mondani, hogy segít rajtad az Isten, imádkozzál, hanem tapasztald meg, amikor te vagy igazán nagy bajban. Meg megmutatja azt is, hogy nem elég a szent beszéd, mert a hit halott cselekedetek nélkül. Isten ezért hoz sokszor nyomorúságot az életünkben. És Ezékiás életében óriási változást hozott, hogy ő maga életveszélybe került. És ma is nagyon sok hívő embert Isten a nyomorúságon keresztül puhít meg. És az ilyen formáláson átesők aztán nagyon erős keresztjénekké válnak. Nagyon stabilakká. Olyasmihez hasonlíthatom, mint amikor szokták mondani az idősebbek, és érdekes nőktől többször hallom, hogy milyen kár, hogy nincsen már katonaság, kötelező sorkatonaság. Idősebb nők mondják többet, nem a férfiak. Mert azt mondják, bement a suhanc, bement egy kölyök, bement egy srác, és kijött egy férfi. És akik voltak katonák, el tudják mondani, hogy ott minden volt, csak szép dolgok nem nagyon. Rengeteg megaláztatás, rengeteg szenvedés, küzdelem, és mégis ebben érlelődtek férfivá fiúk. Szóval, ha visszagondolunk az elmúlt évünkre, mit látunk benne, testvérek? A nyomorúságok a javadra váltak-e? Mert van olyan is, aki a nyomorúságban csak megkeseredik. Nem erősödik, nem tanul, nem épül, hanem keserűbb és szarkasztikusabb. 365 nap után mi milyenek vagyunk? Erősebbek, alázatosabbak, vagy csak keserűbbek? Érdemes átgondolni. Ha nem volt egyáltalán keserűség, áldott legyen az Úr. Van ilyen is. Van olyan is, hogy valaki úgy könyvelhet el egy esztendőt, hogy minden rendben volt. Minden nagyszerű volt. Lehet, hogy volt egy-két kisebb probléma, de nem jelentős. Nem is tudom bajként, nyomorúságként elkönyvelni. Nagyon jó dolog. Nem akarok senkit elkeseríteni, de tudjuk, hogy Jézus is mindig az igazat mondta, mindig a valóságot, és a valósághoz hozzátartozik, hogy a hívő embernek az élete nem mehet így. Nincs olyan, hogy 70, vagy 80, vagy 90 esztendőben nincs keserűség. Lesz. Ha nem volt, adj hálát érte, imádkozhatsz azért, hogy a jövő esztendőben se legyen, de hogy valamikor lesz, az biztos. Ha valaki Istennel jár, elkerülhetetlen a szenvedés, a próba, éppen úgy, mint ahogyan erőfeszítés nélkül a fizikai, a való életben sem lehet előre haladni. Erőfeszítés nélkül nem lehet megtanulni olvasni, nem lehet előre haladni a tornában, és semmit sem lehet elérni anélkül, hogy azzal küszködnénk, hogy szenvednénk, ugyanúgy a hitben sem. És Isten gondoskodni fog róla, hogy mi növekedjünk. Aztán, ha volt nyomorúság az életünkben, kérdés, hogy elmúlt-e. Vannak, akik talán úgy ülnek itt most a templomban, hogy nem csak, hajjaj, nem csak, hogy volt nyomorúság, hanem van még. Még mindig van. Ebben vagyok. Onnan jöttem, és oda fogok visszamenni. Vagy most is ott ülök benne, mert a testemben van valami baj, valami betegség. Hát, ha elmúlt, akkor áldott legyen az Úr. És ha elmúlt, akkor az is kérdés, hogy tényleg a javunkra vált-e. Mert ezt mondja Ezékiás, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség, de tényleg nekünk is a javunkra vált? Ezt is gondoljuk végig, amikor végigpörgetjük majd magunkban az elmúlt esztendőt. Ugyanis, ha Ezékiás királynak nézzük az életét, azt látjuk, hogy ő nagyon szépen vallott erről, hogy javára vált a nagy nyomorúság, a valóság nem ezt mutatta. Nagyon kevéssel ezután, hogy Isten meggyógyította Ezékiás királyt, és megtoldotta az életét, egy király kollégája, Meródak Baladán, Babilónia királya követeket és ajándékokat küldött Ezékiásnak, és mondta, hogy de jó, hála, hogy az Úr meggyógyított téged. Egy ilyen tiszteleteljes látogatás történt, és mit csinált Ezékiás? Dicsőséget adott önmagának. Érdemes tovább olvasni az igét, a 39. fejezet. Dicsőséget adott önmagának. Mindent megmutogatott. Milyen gyönyörű a palotám, milyen gyönyörű a kert, milyen gyönyörű a birodalom, mekkora gazdagsággal van tele a kincstár, mindennel dicsekedett. Csak egyel nem. Ami miatt jöttek a követek. Miért jöttek a követek? Hallottuk, hogy halálos beteg vagy. De meggyógyultál. Hát ez egy csoda. És az egyetlen, ami igazán fontos volt, arról nem beszélt. Azt kellett volna elmondania ezeknek a hitetleneknek, hogy képzeljétek, az Isten engem meggyógyított. Hogy van Isten az égben. Hogy nem a te Istened az igazi Isten, hanem az enyém. És ő erről hallgatott. Dicsekedett önmagával. Az ő semmi leheletnyi életével. Ez volt a legfontosabb számára. És aztán született egy fia, Manassé, akiről elmondhatjuk talán azt is, hogy a leghitványabb júdai király lett. Iszonyatos, borzasztó dolgokat művelt az ember. Pedig azután született, hogy ő meghosszabbodott az élete 15 esztendővel. Sok éven át, legalább 10 éven át nevelte ezt a gyereket. Mire nevelte? Hogy nevelte? Ha egy ekkora ateista lett belőle jóformán. Nagyon úgy tűnik, hogy Ezékiás hamar elfeledkezett Istenről, és abban telt el az 15 év, hogy kiélvezze azokat az esztendőket. Mire adatott nekünk a kegyelem a nyomorúság után? Tényleg javunkra vált a nyomorúság? Tényleg fejlődtünk a hitben? Tényleg mentünk előrébb az Úr megismerésében, a szeretetben, a szolgálatkészségben, a megbocsátásban? De azért természetesen nem csak nyomorúságok voltak ebben az esztendőben, és reméljük, hogy többségében nem azok voltak, hanem sikerek, áldások is. És azok hogyan hatottak ránk? Ebben a 365 napban hogyan hatottak ránk a sikerek? Szokták mondani, és nagyon is igaz, hogy a sikerektől lehet megrészegedni. Mi ezért is szeretjük használni inkább az áldás szót, kifejezést erre, mert ez rögtön azt mutatja, azt erősíti, hogy nem a magunk erejéből vesszük ez elismeréseket, hanem egyedül Istentől. Az lehet az én sikerem, hogy Isten méltónak, alkalmasnak talált arra, hogy valami jót rajtam keresztül vigyen véghez. Szóval értékeljük ezen a szilveszteren, ezen üzenetek mentén az életünket. Javunkra vált-e mindaz, amit Isten az elmúlt esztendőben nekünk adott? Az ő legnagyobb ajándéka persze a sikereken és a próbákon túl Jézus Krisztus és a Szentlélek. Jézus Krisztus a lélek által akar bennünket formálni, megváltoztatni, akár nyomorúságokon, akár áldásokon keresztül. Jézus Krisztus, aki sohasem volt engedetlen az Atya akaratának, hanem szüntelenül őt követte. Ami mögöttünk van, azt már nem tudjuk javítani. 365 nap letelt. Annak vége van, de ahogyan énekeltük is, mint tükröt felvehetjük, hogy tanuljunk belőle a következő esztendőre nézve. Adja az Úr, hogy így legyen. Ez az este legyen tükörfelvétel, és egy új cél meghatározása Isten akarata szerint. Amen. Úrunk, köszönjük az elmúlt esztendőt, hálásak vagyunk a jó dolgokért, az áldásokért, a sikerekért. Köszönjük, Úrunk, hogy sok dolgot elősorolhatunk a saját életünkből, amelyek mind-mind szinte csodák voltak, kisebb vagy nagyobb csodák. Hányszor mentettél meg bennünket bajoktól, betegségektől, balesetektől, és hányszor segítettél át bennünket reménytelennek tűnő helyzeteken, és hányszor voltál velünk úgy is, hogy mi nem is tudtuk, hogy a te áldó kezed avatkozott be. Urunk, szeretnénk, hogyha minél inkább megnyitnád szemeinket ezeknek az áldásoknak a látására. Vágyunk az, Urunk, hogy egyre többet meglássunk abból a jóból, amiben bennünket részesítesz. Sokkal inkább észrevesszük a bajokat, a nyomorúságokat, a nehézségeket az életünkben. Sokszor képesek vagyunk ezeket túl sokáig hurcolni magunkban, mint egy tüskét, mint fájdalmat. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessenek ezek valóban áldásul a számunkra. Segíts, hogy ezek által növekedhessünk, erősödhessünk, és hogy őszintén mondhassuk el, hogy javunkra vált a nagy nyomorúság. Kérünk téged, Urunk, így adj nekünk bölcsességet jól értékelni ezt az évet, és adj nekünk, Urunk, ennek nyomán még bölcsebb döntéseket, életet a következő esztendőre. Azt persze nem tudjuk, hogy mennyi idő adatik nekünk, hogy egy év múlva újra együtt lehetünk-e, hogy egy esztendő múlva újra itt lehetünk-e a templomban, vagy hazaszólítasz bennünket akár ezen az estén. Mi azért könyörgünk mindazonáltal, hogy akár sok év adatik még, akár csak néhány nap, segíts bennünket a hátralévő időnket minél inkább a te akaratod szerint megélni. Add, Urunk, hogy egykor majd hadd lehessünk a te országodnak boldog, hálás szívű polgárai. Segíts, Urunk, hogy ott lehessünk veled a te asztalodnál, a veled való élő közösségben. És imádkozunk azokért, akik már előre mentek, kérünk, vigasztald az itt maradtakat, bátorítsd azokat, akiknek tele van a szívük, a szerettük hiányával, az amiatti szenvedéssel, gyógyítsd, Urunk, ezt a nehéz állapotot. Imádkozunk azokért, akik betegekért aggódnak, akik talán a következő napokban és kórházba fognak menni, vizsgálatokra, vagy be kell feküdni. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk, és gyógyító kegyelmedet áraszt ki rájuk. Imádkozunk, Urunk, a családunkért, szeretteinkért, közelben és távolban. Segíts abban, hogy mindnyájan együtt növekedhessünk majd a következő esztendőben is a szeretetben. És imádkozunk, Urunk, a mi egész népünkért, egyházunkért, segíts megújulni, egységre jutni, és ennek az egységnek alapja te magad légy. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik testvéreink, de nem ismerjük őket. Viszont azt tudjuk, hogy nagyon sokat szenvednek. Imádkozunk azokért, akiket hitükért üldöznek. Szerte a világban mérhetetlen mennyiségű keresztjént üldöznek a hitükért. Kérünk téged, Urunk, ha ez kedves előtted, szabadítsd meg őket, adj nekik megújulást, adj nekik, Urunk, saját hitükben megerősödést, és ha lehetséges, akkor megszabadulást, megmenekedést ebből a nyomorúságos, állandó, üldöztetett állapotból. Kérünk téged, Urunk, könyörülj a mi gyülekezetünkön, segíts, hogy együtt, egy szívvel magasztalhassunk minden napon téged. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.